job's not finished. Job finished? I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van & Dodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
18 hákos jó reggelt kívánok mindenkinek, amikor Emergency Podcastben a Drew Holiday cserét fogjuk kibeszélni, akit a Boston Celtics szerzett meg két elsőkörös pickért, Malcolm Brogdon, illetve Robert Williams III, vagyis Time Lord szerződéséért. Mit szóltok ehhez a cseréhez?
Dübörög újra az Emergency House, ha már itt Emergency Podcastről van szó. Mi ez a halkos 18-as reggel?
Kiragadtad a lényeget.
Érted, hogy Hulk zöld, meg Hulknak az alter egója az Bruce Banner, és akkor tudod, ez a Banner 18, ez így a Boston szurkolóknál elég régen be van égve, tehát ugye a 18. Bannert. Hajhásszuk már elég régóta.
Annyira régen van beégve, mint Peyton Pritchard jó játékos, vagy korábban be van égve?
Hát sokkal korábban igazából. Igen, tehát amikor ez beégett, akkor Peyton Pritchard még a általános iskolában kergette a labdát.
Ugatta.
Azt.
Azt. Jó, pörögünk fel kicsit energiaszinten, mert nagyon-nagyon-nagyon reggel van még itt. Kezdem én akkor annyival, hogy a Portland szerintem keci nagyot húzott ezzel, azzal, hogy Lillardból így közvetve ekkora értékhalmazt csináltak, de ezt majd a végén tárgyaljuk. A Boston nekem így nagyon rövid lett, így tulajdonképpen 6 értelmezhető játékosra szűkültek, viszont az a 6 az kurva jó. Úgyhogy értem, látom, szeretem mindkét oldalt.
Vernyen Gabriel már kapott egy training camp szerződést. Vagy
akkor meg vannak mentve.
Úgyhogy már meg is vannak mentve szerintem.
Meg ott van Nimes Kueta is, úgyhogy akkor...
Tele vannak hurkákkal, tök jó. Hát ez mi baj lehet belőle?
És a Cornet defense még megmaradt.
Igen, igaz, Cornet már nem, de a defense az megmaradt.
De hogy nem ott van Cornet.
Ott van.
Nem garantált szerződése van. Jó. Sok ilyen srácunk van, majd az edzőtábor végén kiderül, hogy ki az, aki benn maradhat.
Ilyen rövid frontkorttal szerintem rövid úton garantálva lesz.
Hát okay. Igen, csak érted, Venyon Gabriel olcsóbb, tehát lehet, hogy két Venyon Gabriel-le jobban járunk, mint egy Luke Cornéval. Na mindegy, ez majd ki fog derülni, ezek ilyen stetszik.
Csak az a probléma a Venyon Gabrielnek, hogy Jokic meg Embiid konkrétan félkézzel rakja őket a 10. sorig a nézőtérre.
De
kit
nem?
Zsákol. Hát mondjuk Horfordot, Jokic meg Time Lordot.
Jokic kell félkészülni, mert nem mindenkinél van Jokic meg Embiid.
Hát meg most az első körben, hogy kiessen a Fili, arra bőven elég igazából szerintem Venyen Gabriel is.
Hát pedig én meg éppen kérdezni akartalak, Brown, hogy így Fili fanként, mint kívülálló, mi a véleményed itt a bajnoki versenyről, mert tulajdonképpen szerintem ez a legnagyobb hozadéka ennek a cserének, hogy nem Filibe, meg nem Miami-ba került Drew Holiday.
Hát így az 5. mondatom kapcsán akkor köszönök én is, jó reggelt mindenkinek. Hát ez nagyon gáz. Tehát, hogyha ezt az off-season-t el lehetett bukni, akkor a Miami és a Philly az elmehet egymáshoz, kezet foghatnak, megsimogathatják egymás vállát, aztán mondhatják egymásnak, hogy ez szép, hogy srácok, így kell. Philly szurkolóként nem. Tehát ez... Én azért is jöttem ebbe az adásba, mert nem akartam benne részt venni. Egyetlen dolgot akarok majd a legvégén kérdezni tőletek, így hármótoktól, kíváncsi vagyok, mi a véleményetek. Ezen sírni lehet Philly meg Miami oldalról. Tehát, hogy a két legnagyobb rivális erősödik ennyit, azzal nem lehet mit kezdeni. Blue, te bosztonos vagy, narancs, portlandes, mondjatok el mindent, aztán a végén fölteszek egy extrém brutális keresztkérdést. Jó? Mit szóltok?
Jó, egyébként tényleg nem baj, hogyha cseréről beszélnénk, mert a Venyen Gabriel előbb szóval került, mint konkrétan némi elemzés.
Hát fontosabb szereplő is szerintem.
Jó, térjünk le a cserére, akkor mondjuk Orange, akkor elemezd kérlek a te aspektusodat.
Az enyém egy elég általános, mert ahhoz képest, hogy a Blazers-szel szimpatizáltam Lillard miatt, most is szimpatizálok velük Lillard nélkül is. Szóval én ugyanúgy figyelem a Celtics-et is, meg a Heat-et is, meg mindenkit. Én azt mondanám, hogy a Blazers ezzel a csomaggal, úgyhogy Lillardért eddig kapott egy 24-es Golden State first-et, egy 29-es Boston first-et, egy 29-es Milwaukee first-et, meg még két swapot, és még ott van Ayton, meg Robbill, meg még amit majd Brogdonért fognak kapni, mert nem végeztek a csereberével. Ez szerintem az iskola példája annak, hogy hogyan kell egy elvágyódó sztárból kijönni, még az értéke gyakorlatilag maximumán, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni kihozni a Brogdonból. Vannak ötleteim, akár a Heat, akár a Clips rárepülhet, és hogyha ez egy pikantéria még, hogy ha a Clippers bemenne el még Brogdon valahogy, akkor még mit mondanának a Heat meg a Philly szurkolók. Szerintem egyébként egyik csapatnak sem szabad annyira elkeserednie, különösen a Heatnek. A Philly, hogyha nem tudja a Harden szituációt megoldani, akkor ezért persze az a nagyobb szar. De a Heat, én szerintem nincs rossz helyzetben, mert ők azok, akik a 2W meg a G League-ből még fognak embereket hozni, ráadásul ugye tavaly még volt két-három játékos, aki egész évben alig játszott, akiket most simán be tudnak éleszteni, illetve vissza tudnak éleszteni, és simán fogják tudni pótolni a távozóikat. Szóval szerintem a Heat nem lesz gyenge, és bármikor bárkire rá tudnak majd menni, és nem csinálták fúba a kretént. De visszatérve a Portlandre, nekem van egy olyan gondolatom, hogy ha Ayton és Time Lord egymás mellett tud játszani, illetve ugye egymást kiegészítve, akkor nálam van egy olyan szenárió fejben, hogy akár mind a kettőnek egy tökéletes szerepet tudnak, vagy mind a kettőre tökéletes szerepet tudnak szabni. Ayton nyugodtan lehet scorer, kicsit jobban fókuszban lehet, mint a Phoenixben volt bármikor, amit valószínűleg élvezni fog, valószínűleg feljebb tudja tornázni részben a játékértékét, részben a csereértékét, Time Lord pedig, hogyha egy 20-24 perces backup, akkor talán kevésbé lesérülékeny. Nem vagyok benne biztos, hogy eddig olyan rengeteggel többet játszott, de hogyha fixen most megragad ebben a 24 percben, amire mellesleg a fizuja is predestinálja, mert ugye legendás a jó szerződést írt alá akkor, amikor ő még kezdő volt, gyakorlatilag cserecenter pénzért. Szóval, hogy ők tulajdonképpen remekül ki tudnák egészíteni egymást, és nem is csodálom, hogy a Portland az első hírek alapján Time Lordot nem is akarja tovább cserélni, ellentétben ugye a Brogdonnal. Erről a tékről mit gondoltok, hogy fel lehet építeni Ayton értékét? Ez egy ilyen szerepe? És ne adj Isten, tovább lehet cserélni? Vagy inkább
esélytelen. Én egyszerűen nem ezt muszáj nekem belekötnöm. Hogy az Istenbe fér el egymás mellett ez a két játékos? Ezt egyszerűen én nem látom magam előtt, az meg a másik, hogy Ayton szerintem persze meg lehet próbálni felépíteni, de hova épített fel? Tehát szerintem Aytonnak, amit eddig láttunk belőle, az alapján a legjobb kifutása sincs olyan, mint mondjuk a másfél évvel ezelőtti Vucevic. Én nem szeretem Aytont, én semmire nem tartom Aytont. Aytonnak az a legnagyobb problémája, hogy 1-per-1 volt, és hogy marha sokat keres. Ő egy tök jó cserecenter lehetne bárhol, de ez a kezdő center nagyon sok pénzért, ez egyszerűen szerintem az neki túl sok. És ő neki ez a legnagyobb korlátja. Mert így is kezelik, így is próbálják építeni, de hát ez nem működik szerintem. De mondjátok, hogyha szerintetek ez a Time Lord DeAndre Ayton duó majd megváltja a világot, szerintem Aytont el kellene cserélni, ezt a Time Lordnál könyörögni az Istenekhez, hogy maradjon egészséges végre hosszú távon.
Erre egy Ayton védelmében kicsit reflektálnék, mert szerintem az, hogy Portlandbe került és Phoenixből elkerült, az egy ilyen fresh start lehet neki. Ő konkrétan egyedül verte meg a Lakers-t annó talán két évvel ezelőtti, vagy hát két idénnyel ezelőtti playoffban, és Ayton szerintem egy korrekt játékos, lehet picit túlfizetett, jelezem picit, de tényleg mondjuk egy 5-10 millióval többet keres, mint amit a játéka ér, viszont...
Hát másfélszer annyit durván, szerintem.
Hát az a 10 milliója, mert 35 keres, szóval, ja, hogyha a 10 milliót nézzük, én úgy
30, érzem, hogy... 35-öt ilyesmi, tehát több az annál. Jó, na mindegy, de ilyen másfeles túlfizetés, bocs, fejezd be.
No problem. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a Portland, ez közel sem tankcsapat. Egyszerűen nem is lehet ezzel, meg nem is érdemes ezzel a csapattal tankolni, ha csak nem tényleg összeesik mindenki, meg mindenki le nem sérül, mint tavaly a Detroitnál volt, és hogy a Portland ugye van egy scootjuk, aki ugye igazi rookie, de mégis egy nagyon top prospect, Simons, akkor Ayton kezdő, ott van Jeremy Grant, ott van akár padról jön, akár nem Robert Williams, és itt jön be esetleg az, hogy Ayton tud kérdőjel, vagy akar triplát dobni, mert voltak arról hírek, hogy Phoenixben szeretett volna, csak hát nem lehetett neki, és egyébként elit büntetőző a posztjához képest, szóval akár még az is lehet, hogy némi stretch five szerepet Ala Vucevic tud hozni, és hogy ez a csapat, ha így megnézzük, Tybull is egy korrekt játékos alapszakaszban, szóval ez egy 6-7 értelmezhető játékos, ez egy play-in csapat, ez nem rosszabb, mint a Pelicans. És úgy gondolom, hogy ez az irány lesz nekik, hogy megnézik, hogy mi lesz belőlük, és már így is megvan rengeteg future assetjük, és összes saját pickjük. Úgyhogy akármikor tudnak akár tankolni, akár javulni. Persze ez nem idén, de hogy megnézhetik, hogy kiből mi lesz, és hogy kit szeretnének tartani hosszú távon, kit nem, és erre jó Robert Williams, erre jó Ayton, kompatibilisek-e a Scoot Simons párossal, Jeremy Grantet december 15-ig el se cserélhetik, úgyhogy muszáj lesz játszatni, hogyha értéket akarnak érte kapni. Szerintem ez egy jó kísérleti év lesz a Portlandnek.
Igen, ugye azt se felejtsük el, hogy a Portlandnek még van egy pick tartozása Chicago felé, azt hiszem még Larry Nance-ért adták talán, de már ebben nem vagyok biztos, majd Orange pontosít, amikor visszatér. Minden esetre Ayton, ja igen, vagy miért hoztam fel a picket? Tehát, hogy egy várhatóan gyengébb draft következik most 2024-ben, legalábbis a teteje a top prospektek terén mindenképpen, hát leginkább az ilyen nagyon, nagyon gyenge Anthony Bennett meg ilyen draftokat juttatja eszünkbe, tehát ahol nem csak, hogy nincs konszenzus egy per egy, hanem hogy egyáltalán sztár prospekt van-e, az is kérdéses. Ezt majd meglátjuk, még sok idő van, addig kifuthatja bárki magát. Minden esetre, akinek pick tartozása van, az igazából most szeretné ezt letudni, és szerintem a Portland is valahogy így gondolkodik, hogy legyen meg a play-in, ha futunk egy playoff kört, akkor át is megy a pickünk, nagyon jó, a fiatalok megmerítkeznek kicsit a playoff hangulatban, tehát abszolút érdemes építkezniük, és ez Ayton tulajdonképpen elég jól passzol, mert ő szerintem egy kezdő kaliberű center a ligában. Ami vel ugye nem mondtam sokat, tehát azt, hogy top 30 center a ligában, nem a kiemelkedő csúcs kezdő center pozícióban, de nem is a 30-adik, tehát nem a leggyengébb.
Ez a Valanciunas Steven Adams kategória.
Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát Vucevic kompot annyira nem értem, mert szerintem ő nem elit, de jobb védő Vucevicnél, és a támadást is megoldja, tehát mindenből hoz egy kicsit. Én még azt gondolom, hogy a Prime Valanciunasnál jobb, és Prime Steven Adamsnél nem biztos, mert ő meg annyira jó védő volt abban a speciális rendszerben, az OKC-ben, hogy ezt talán nem merném kijelenteni, de hogy a vele körülbelül egy szint.
Annyiból menteném csak a Vucevic hasonlatomat, hogy Vucevic akkor nem tűnt egy rossz játékosnak, sőt, egy nagyon jó játékosnak tűnt, amikor a Bulls cserélt érte, tehát ott Orlandóban egy nagyon frankó kis szezont lehozott, meg már évek óta láttuk, hogy a triplája is nagyon szépen megjött, jól passzol, stb. Tehát, hogy ez a modern center, amit elvárnak az NBA-ben jelenleg, annak úgy megfelelt. És ennek ellenére olyan szinten nem volt piaca egy jó szerződésen sem, hogy csak a Bulls vitte, az egy dolog, hogy a Bulls túlfizette azt a cserét szerintem, főleg így utólag visszanézve, de hogy nem volt piaca. Ehhez képest van egy Aytonunk, aki lehet, hogy egy kicsit jobb védő, de nem, tehát a triplázása összesen hasonlítható, a passzjátéka végképp nem. Tehát innentől nem látom azt, hogy lenne olyan csapat, aki Aytonra vágyik, aki Ayton skillsetjét szeretné a csapatában tudni. És ezért ez az értékét is
nyáron akarta. Indiana konkrétan beajánlotta neki ezt a szerződést, amit meccselni kellett, tehát az Indiana akarta az ő skillsetjét.
Hát meg a Portland is akarta, tehát azért fogadták el a cserében. Tehát, hogy szerintem ez pont egy
vagy csak ki akarták,
különbséget
vagy csak,
jelent.
Vagy csak szerették volna Nurkicsot. Nem is az, hogy kitakarítani, de tehát így, hogy elcserélték Lillardot, előtte McCallumot, stb. Nurkicsot teljesen felesleges lett volna ott tartani. 6-7
évvel
lett volna.
Fiatalabb Nurkicsra lecserélték körülbelül Ayton személyében akár. Tehát az a szerepkör az hasonló is lehet.
Hát Igen, meg ugye mégiscsak az van, hogy egy korábbi 1-1-est kaptak Lillardért, tehát hogy ez PR szempontból nem elhanyagolható. Minden esetre még ezt a vucsonalat lezárva, tehát hogy pont az a védekezésbeli különbség, ami a két játékos között van, az egy világ, mert hiába jó támadó center Vucevic, hogyha a mai ligában a legjobb támadó centereknek sincs igazán helye, hogyha nem tudja megoldani a védekezést, Ayton pedig ezt ha nem is elit szinten, de legalábbis úgy meg tudja oldani, hogy ne legyen egyértelmű hátrány. Csatoljunk már kicsit vissza a Jrue Holiday cserére, mert nagyon sokat beszéltünk Ayton szerepéről, és én kérdeznélek titeket, White és Brown, Orange-ot most nem meri, úgyse néz meccseket. Mire emlékeztek a 23-as playoffból? Hogyan emlékeztek Time Lordra? Tehát most a mögöttünk álló Boston menetelésből.
Én az utóbbi két évet összevonnám, én ugye a Golden State elleni döntőt néztem, ha már akkor kisebb, hát nem kisebb sérüléssel, konkrétan sérülésből idő előtt visszajöve játszott Time Lord abban a playoffban, talán tért sérülés volt az, és a tavalyi szezonban is kicsit ezt éreztem rajta, hogy minthogyha, én a Miami elleni szériát néztem többet, mint a Philly-t, a Philly-ből talán csak két meccset, és hogy azt éreztem rajta, hogy ez a mint hogyha ha jobb lábbal, szó szerint, hogyha egészséges lábbal kell fel aznap, akkor az a Time Lord, akit szeretett volna a bosztoni közönség 10 évre centernek, ha meg nem, akkor meg mint hogyha kicsit lemaradt volna lábon, kicsit be lett volna lassulva, már nem úgy lehetett switchelni játékosokra a periméteren. Indokolatlanul erősnek tűnik nekem a vázához képest, tehát hogy nem annyira izmos, mint mondjuk akár Anthony Davis, akár a Prime Dwight Howard, de akár még annyira sem, mint Horford, de mégis azért oda tudta tenni a testét, nekem így tűnt, így eye testre, mondjuk Embiid elleni szériában, ha már Embiid is szokás szerint ott sérült volt. Szóval valahogy nekem ez a felemás, hogy én jelenleg ebben a win-now pozícióban a Boston helyébe értem azt, hogy miért adták fel Time Lordot, mert egy időzített bomba, és hogyha éppen nem robban fel a playoffba, akkor mehetsz vele egy döntőt, akár még meg is nyerheted, de jelenleg Porzingisszel együtt két időzített bombával, meg az öreg Horforddal, én értem, hogy miért adták fel ezt az eszetet, meg muszáj volt, tehát a Jrue Holiday az az ember, akit rá tudsz rakni Dame-re egy főcsoport döntőben, és valamit fog vele kezdeni. Valamit pozitív értelemben valamit fog vele kezdeni, mert nyilván bárkit Peyton Pritchardot is rárakhatod, az is fog vele valamit kezdeni, csak a másik oldalon 50 pont lesz belőle. De hogy tehát én abszolút értem azt, hogy miért kellett ide Jrue, és hogy miért engedték el a két közönség kedvencet a nyáron, ugye itt Smarttal együtt. Mind a kettő gyakorlatilag a bosztoni közönség egyik legnagyobb kedvence volt. Ez meg tudod erősíteni, Blue, hogy ők ketten voltak?
Hát, igen, tehát Smart egyértelműen, de Time Lord is kétségtelenül nagyon népszerű játékos. Minden esetre, hogy még én is megválaszoljam a saját kérdésemet, a két évvel ezelőtti Golden State elleni döntőben látott sérülésből visszatérő Robert Williamshez képest, akit a mostani playoffban a legutóbbi meniszkusz sérülése után láttunk, hát a szemteszt alapján legalább egy, de simán lehet, hogy két kategóriával lassabb játékos volt. Nekem vasdapnak tűnt végig a pályán, és amikor megláttam ezt a Jrue Holiday cserét, az volt a benyomásom, hogy, vagy inkább így fogalmazom, az első név, aki eszembe jutott, az Isaiah Thomas neve volt. Hogy kicsit itt ugyanaz a szituáció van, hogy azelőtt cseréljük el Robert Williams-t, amikor már a Boston is valószínűleg tudja, hogy neki gyakorlatilag vége van, vagy az ő térdei innentől kezdve nem bírják a játékot, és azelőtt cseréljük el, hogy ez mindenki másnak nyilvánvalóvá válna. Vagy legalábbis a két feladott first még mellé és Brogdon mellé, az egyértelműen ezt mutatja számomra. Jrue Holidayre szerintem nem azért volt szüksége a Bostonnak, hogy is mondjam, erősebb legyen a kezdő, mert azért vele kapcsolatban is vannak aggályaim, hogy a következő szerződése és a következő évei hogyan fognak kinézni. Ez igazából erről az évről szól. Azzal, hogy Damian Lillardot leigazolta a Milwaukee, gyakorlatilag teljesen felborultak a keleti előviszonyok. És a Jrue Holiday cserében nem csak azt nyerte a Boston Celtics, hogy lett egy kezdőirányítónk, hanem azt nyerte a Boston Celtics, hogy nem Philadelphiába és nem Miami-ba ment Jrue Holiday, hanem hozzánk. És igazából, hogyha van egy sérült Time Lord, meg egy mindig sérült Brogdon, akinek a helyére jön egy ennél azért egészségesebb, vagy a karrierje során kevesebb sérüléssel bajlódó, vagy kevésbé folyamatosan sérüléssel bajlódó játékos, akkor én még azt is megkockáztatnám, hogy tulajdonképpen nem hogy sekélyebb lett ez a csapat, hanem igazából több aktív percet kapunk a pályán Jrue Holidaytől, mint a két másik játékostól, akit feladtunk. A Golden State pick nem fáj, mert 24-ben lejárna úgyis, nem akarunk draftolni. A 29-es pick igazából az egyedüli érték, ami szintén csak abból a szempontból fáj, hogy amikor később esetleg egy újabb nagy cserét kell meghúzni, akkor egy pickot hiányozni fog. Már nem négy, hanem csak három picket tudunk majd adni egy következő cserében. Na bum, de ezzel az idei bajnoki menetelést jobban meg lehet alapozni, és ami a legfontosabb, hogy az öltözőben egészen más lesz így a mentalitás. Tehát nem az van, hogy hát megpróbáljuk most is, erős a Milwaukee, még a Miami is jó, hát ha sikerül, tök jó, ha nem sikerül, akkor majd még úgyis fiatalok a Jake, majd a következő 5 év, meg 10 év a miénk. Nem, tehát egyszerűen Bostonban én azt érzem, hogy most elkezdett kialakulni egy vesztes kultúra, annak ellenére is, hogy sorban játszottuk a konferencia döntőket, meg még egy döntő is összejött. Ennek ellenére mégis úgy tűnt, hogy ez a keret, ez a mag, ez ebbe úgy belesüppett. És most fel kellett rázni az egészet. Mert hogyha most nem történik meg, akkor a Jake-nek vége. Tatumnak is és Brownnak is. Ebbe a langyos vízbe ők belesüppednek. Úgyhogy elemezhetjük, hogy a pályán mit fog csinálni Jrue Holiday, de szerintem a legfontosabb, amit ő hoz, az az, hogy egy bajnok irányító, aki 10 plusz éves veterán a ligában, és nem vesztes csapatokban töltötte ezt el.
Azt muszáj megkérdeznem, hogy a pénzügyi részét hogy látod, Blue, mert ez a következő szerződés, ahogy te is említetted, azért az fájhat. Oké, hogy most erről a szezonról van szó játék erőben, de ha a cserét úgy tekintjük, hogy mennyi értéket kellett feladni, és azt hosszú távon mennyi értékké kellene alakítani, például azzal, hogy hosszabb távon lekötjük Jrue-t, az a két Supermax mellé és Porzingis 30 milliója mellé azért az durva lesz, és egyértelműen second apron csapat lesztek, ami azt fogja jelenteni, hogy szinte egyáltalán nem lesz később eszköz az erősítésre, tehát most kell azt a mélységet is még megalapozni, ami majd esetleg fenntarthatóbb lesz. De hogy mit tippesz Jrue-nak, hogy milyen szerződést kaphat jövő nyáron, vagy akár hosszabbításként az év közben, hogyha lemondja a player optionjét, ami 38 millió körül van. Tehát egyértelmű, hogy a 38-nak kevesebbet kell adni neki majd jövőre.
Igen, ugye neki februártól lehet korai hosszabbítást adni, ami valószínűleg meg is fog történni, nyilván erről még nem mehetnek tárgyalások, de a játékosnak is és a csapatnak is az az érdeke, hogy ez megtörténjen. Én úgy látom, hogy alapvetően így, hogy Robert Williams része lett a cserének Brogdon mellett, így gyakorlatilag cap neutrális számunkra ez a csere, hiszen Brogdon és Time Lord fizetése körülbelül ugyanannyi lenne a következő években, mint amennyit most Jrue Holidaynek meg kell adni. Én azt látom esetleges opciónak, hogy így a csapat azzal tud játszani, hogy nem 3 évre ad neki egy ilyen 100 millió körüli szerződést, hanem nem tudom, ilyen 110-120 milliót 4 évre. És akkor így nagyjából 30 alatt tartják az éves fizetését, vagy körülbelül ezen a szinten. Ez szerintem a játékosnak és a csapatnak is érdekes. Egy dolog van, ami inkább izgalmas itt cap szempontból. Emlékeztek, hogy amikor bajnok lett a Bucks, akkor mi volt a specialitása Jrue Holiday szerződésének? Ki emlékszik erre?
Valami passzus volt benne, ilyen incentív, hogy...
Igen, likely és unlikely bónuszok voltak.
Igen, ugye konkrétan volt egy bajnoki bónusz a szerződésében, valami 1 millió dollár, és a Bucks a bajnoki...
Pelicansnál vicces volt.
Igen, igen,
nem
igen.
Annyira.
Viszont a bajnoki cím után ezzel az 1 millióval lépték át a Tex határt, tehát azért lett Tex csapat a Bucks, és azért üt be nekik jóval hamarabb a luxusadó, meg az egyéb nehezítések, mert az az 1 millió az triggerelte.
Elbaszták. Most...
Nem kellett volna megnyerni
nem a kellett volna nyerni.
Ennyi.
Így
hülyék
van, így
teljesen.
Van, így van, így van. Vagy legalábbis hagyni annyi puffert. Minden esetre Boston is könnyen ebbe a problémába csúszhat, hiszen most is tele van likely és unlikely incentívekkel Jrue Holiday szerződése, és ugye jelenleg a második apron alatt körülbelül annyival van a csapat, hogy így a likely incentívekkel befér, de hogyha az unlikely bónuszok is jönnek Jrue-nak, akkor könnyen lehet, hogy most a Boston jár úgy, hogy ezek miatt lépjük át a második apront ebben az évben, ami nagyon fájna. Ugye ez még egy ilyen kis érdekesség itt.
Ez komoly párhuzam, és ez tényleg, hogyha a Boston eddigi mostani off-season tevékenységét nézzük, akkor szerintem erre fel is fognak készülni, bár egyébként nem tudom, hogy hogyan, mert akkor további játékostól kéne megszabadulni, és olcsóban kéne hozni mást, úgyhogy ezért elég érdekes.
Az az alapfeltevés, hogy Jrue Holiday és Lillard között van-e nagy kategóriaugrás, ha buborékban nézzük a két játékost.
Definiálna nagyot.
Szerinted? Hát... Szuper, nagyon szuperstár és sztár. Tehát, hogy
persze.
Ez a power különbség megvan, ebben meg...
Annyi, mint hogy a Smart Jrue Holiday upgrade, az Jrue Holiday Lillard upgrade, körülbelül ez a kategória, mert gyakorlatilag ez történt, hogy Smartot elcserélte a Boston, és upgrade-elték Jrue Holidayre, aki bulldogvédő, jobb triplázó, jobb játékszervező, és valószínűleg neutrálisabb, meg jobb öltözői karakter. És ugyanez az upgrade, annó ugye a Bledsoe Jrue Holiday upgrade volt, ami bajnokságot ért a Bostonnak, most a Jrue Holiday...
Milwaukee-nak, Bucksnak.
Bocsánat, igen. Okay. Szóval ezt a bajnokságot ért a Bucksnak, és hogy most ezt próbálják, hogy ezt a Jrue Holiday Lillard szintugrás még egyszer bajnokságot.
Oké, ebbe akkor egyezzük, megint ebben nem is akarok állást foglalni. Tehát Lillard egy lényegesen jobb játékos, mint Jrue Holiday. A két csomag, amit adtak egymásért, vagy hát így, amit a Bucks adott Lillardért, és amit a Boston adott Jrue Holidayért, nincs közt ez olyan hatalmas nagy különbség. Persze, benne van Jrue Holiday, és ezért nehéz megítélni, de hogyha a két csomagot külön vesszük, és egy harmadik játékosra próbálnánk meg kivetíteni, tehát azt mondjuk, hogy nem tudom én, legyen az a harmadik játékos éppen Lillard, vagy mondhatjuk akkor másik játékosnak, a Boston igazából egy first-öt, ha mellé tett volna ennek az ajánlatnak Lillardért, akkor valószínűleg Lillardot is elhozhatta volna.
Nem, mert a Bostonnak nem volt ott Aitonja, azért ne felejtsd el, hogy ott nem csak egy first volt a különbség, hanem egy Ayton is.
És... Hát na jó, de Aitonhoz meg a Bucks egy Grayson Allent adott hozzá, tehát ebből a szempontból szinte mindegy. Tehát,
van egy Brogdon, plusz Time Lord.
Akkor gyakorlatilag összegezzük magyarul a Lillard csomagot, amit kapott a Portland, és nézzük meg, hogy ezért a Boston kapott volna jobbat, vagy ugyanezt. Ez a kérdés.
Tudott volna-e ugyanezt adni, az a kérdés.
A Bucks odaadta Lillardért Jrue Holidayt, a 29-es első körös pikét, a 28-as és a 30-as pick swapot, illetve Grayson Allent. Ehhez képest a Celtics odaadta Malcolm Brogdont, Robert Williams-et, a 24-es first-jét a Golden State-nek, és a 29-es saját first-jét védetlenül. Ha innen nézed meg a két cserét, és egymás mellé teszed, és egy külsős játékos próbálsz vele megcélozni, nincs nagy értékbeli különbség első ránézésre. Persze, így, hogy a Boston sokkal többre értékelte Jrue-t, mint amire addig vártunk, vagy gondoltunk volna, így igen, de enélkül a szituáció nélkül, hogy a Bostonnak kénytelen volt reagálni arra, amit a Portland csinált, mert szerintem kénytelen volt, így azt lehet mondani, hogy a Boston most ugyan tökös volt, és végre lépett, és húzott egy keményet ezen a nyáron, az, hogy megszerezte Porzit, meg megszerezte Holidayt, viszont annyira mégsem volt tökös, hogy azt mondja, hogy jó, akkor jövök Lillardért, mert emellé, a csomag mellé csomagolva egy firstöt szerintem elég lett volna. Mert Aitont igazából nem ők adták a cserébe. És Aitonára nem pick volt meg ide, hanem ez a Nassir Little, Nurkic, Keon Johnson hurka trió.
Meg Grayson Allen.
Igen.
Én azt gondolom, hogy elég nagy különbség van, és ugye ez a különbség, ez gyakorlatilag Brogdon és Jrue Holiday értéke közötti különbség. Tehát Brogdon annyival kevesebbet ér a piacon, ugye neki pontosan látjuk az értékét, egy 30. picket adott volna Marcus Morris szerződése mellé a Clippers, hogy megszerezzék draft előtt. ez volt Brogdon értéke, aztán utána azonnal kijött, hogy ugye hát nem tudták megvizsgálni az egészségi állapotát, viszont gyakorlatilag nem elég, hogy az egész liga rányomta a sérült plecsnét a sérülékeny mellé Brogdonra, ráadásul még ő is végig hisztiszta az egész nyarat, hogy őt el akarták cserélni, és a GM személyesen látogatta meg Atlantában, hogy nem, hát számolunk veled, nyilván ez egy fontos csere volt. Hogyha ez a játékos nem volt képes felfogni azt, hogy Marcus kibaszott Smartot, a csapat szívét, lelkét, motorját cserélték el Porzingisért, annyira akarta a Boston Porzingist, akkor nem arról van szó, hogy őt nem értékelik, hanem hogy valakit fel kellett adni a cserében. Szóval mindezek után szerintem Brogdonnak a csapat számára is, meg valószínűleg a cserepiacon is annyit zuhant az értéke, hogy ez összehasonlíthatatlanná teszi őt Jrue Holidayvel. Egyrésztről, másrésztről pedig én nem gondolom, hogy a Bostonnak Lillardra lett volna szüksége. Egyszerűen nekünk fontosabb Jrue Holiday skillsetje az, hogy egy támadásban negyedik opció skillset van, egy olyan Marcus Smart, aki jobban meg tudja válogatni, hogy mi a szerepe ebbe a csapatba, jobban be tud ebbe tagozódni, mert Smartnál sokszor ez volt a probléma. Utólag könnyű okosnak lenni, de a Philly elleni negyedik meccsen, amikor Smart dobta rá a megkésett buzzert, úgy, hogy Tatum meg Brown csak nézte, akkor valami azért ott megmozdult az emberben, hogy hát nem ennek a játékosnak kéne ilyen szituációban, ilyen helyzetbe kerülni.
Viszont
és Jrue Holiday nem lesz ilyen helyzetben.
Akkor miért nem mozdult meg semmi ugyanezen a fronton, amikor Smart tripláit tartották meccsben a Bostont, mert Tatum a palánkot nem találta el? Akkor ez miért nem merült fel? Értem egyébként, amit mondasz, meg értem, hogy a meccs végén oda kell adni Tatumnak, vagy Brownnak, de inkább Tatumnak a labdát. Tatum miután összeszedte magát, zseniális volt, de azért neki nagyon rossz meccsei voltak, és Smart nagyon-nagyon szépen tudott előlépni, és könyörtelen triplákat vert be. Azért azt ne vegyük el tőle. Tehát
ez szerint... Bill Simmons szokta ezt mondani, hogy Smart triplája ez a no, 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 yes.
Igen, egyébként.
Ez a ne dobd rá, bazd meg, de ha bement, akkor ez az kurva jó vagy, de valójában igen, nem szeretném, igen, hogy rádobd. Ez a normális, ha nem dobod rá. Dobja
így
a
van.
Jó, persze.
Tehát, jó, Smart előlépni mindig nagyon jól tudott. Azzal nem volt baj, hogy ne tudott volna előrelépni, de ő visszalépni nem tudott. De ez még mindig Lillard szempontjából
tehát
érdekes.
Nem mondjátok neki a step back triplák.
Hát azok nem.
Haszd meg! Szóvic bűnözés.
Nem bírom megállni, bocs, az jó volt. Oké.
Okay. Jó, oké. Okay.
Na, visszatértem. Szóval Lillard egészen más skillsetet hoz. Tehát, hogy amit ő tud és jól tud, annak szerintem inkább kára lenne a csapatban. Tehát, hogyha megvannak Tatumnak is a dobásai, megvannak Brownnak is a dobásai, megvannak Porzingisnek is a dobásai, meg még megvannak Lillardnak is a dobásai, akkor ez a csapat az másról sem fog szólni, mint hogy na most te dobj rá, most te dobj rá, és nem tudod igazán a meccsapot vadászni. Tehát kioltanák ezek a skillek egymást. Nekünk inkább kellett egy negyedik, ötödik kezdőjáték, inkább negyedik kezdőjátékos.
Ezzel én nem is akarok, és nem is tudok vitatkozni. Viszont, hogyha így nem nézzük a dolgot, és így magyarázzuk, akkor pedig a Bucksra mondhatjuk egy kicsit, hogy túlreagálták a dolgot, és akkor meg ők minek cseréltek Lillardért, mert volt egy Jrue Holidayjük, aki megcsinál kb. Mindent, és nem Jrue Holidayen múlik az, hogy ők mennyire lesznek jók a playoffban, hanem azon, hogy Middleton milyen egészségi állapotban lesz. Mert hogyha Middleton egészséges, Giannis egészséges, Brook Lopez beveri a triplákat és védekezik, akkor nem feltétlenül van szükség igazából Lillardra. És elég lett volna Jrue Holiday is.
Tehát, hogy... Ha mindenki bebasz mindent, akkor bajnok leszel, de hát ez még működik szezon előtt.
Valahol nekem ez így nem kerek, mert tényleg mind a két csapat oldaláról nézve tök jó, és a Bostonnak egyébként tényleg nem hiányzott volna Lillard fizetése. Tehát, hogy az instant katasztrófa lett volna, hogyha megérkezik ide Lillard azzal a bértömeggel, ami neki van. De nem, nekem egyszerűen furcsa, hogy egymás mellé teszem a két trédet, és oké, Brogdonnál lényegesen jobb Jrue Holiday, de Robert Williams pedig azért lényegesen jobb prospekt, még így lelassulva, sérülésekkel küzdve is, mint Grayson ellen.
Én továbbra sem tudom külön kezelni Aitont és Grayson Allent, hogy meg Nurkic Dumpot. Tehát értem, amit mondasz, hogy...
De azt megcsinálták volna külön is. Tehát, hogy azt egymástól függetlenül is meg tudták volna csinálni. A Suns sokáig de azt sem tudta, hogy ők Nurkicot kapják.
De a Bostonban nem volt egy Grayson Allen, és a Portlandtől nem tudtad volna megszerezni a Lillardot az Aitonos rész nélkül, és a Nurkic Dump nélkül. Ezt pedig a Boston, oké, be lehetett volna vonni a Phoenixet, de akkor ők mit adnak a Phoenixnek? Nem volt Grayson Allen.
Hát Robert Williams, tehát ez lehetett volna, hogy Robert Williams és Nurkic megy a Phoenixbe, és akkor Drew Eubanksnek egy percese lesz.
De ott azért Grayson Allen kurvára fontos részlete volt annak a kérdésnek. Tehát nem látom ezt a fajta párhuzamot. A kérdést értem, az eszmefuttatást értem, tök jó, ilyenek kellenek, de ez meg az én véleményem, hogy ezt így nettóban nem tudom vizsgálni, mert van a valóságnak egy olyan vetülete, amit meg nem tudunk figyelmen kívül hagyni.
Én még mindig azt gondolom, hogy a Lillard cserénél a Milwaukee oldalán szintén a fitet kell nézni. Ott a Bucksban szerintem Brook Lopez még egy-két évig megoldja a gyűrű levédését. Lehet, hogy a legjobb periméter védőjüket veszítették, de igazából támadásban Drew-nak úgy se lett volna annyira komoly szerepe Middleton és Giannis mellett, viszont az a step back tripla, az a range, amit Damian Lillard tud hozni, az támadásban szintet emelhet a csapaton. Én azt gondolom, hogy itt többet nyertek ezen a cserén támadásban, mint amennyit feladtak védekezésben, és ennek a csapatnak pont egy stabil védekezése megvan. Meg hát most Giannisszal meg Brook Lopezzel nem is tud szar védekezést kirakni. Tehát, hogy szerintem itt fölösleges volt már most ott Drew, viszont még egy támadó opció meg nagyon kellett. Mert oké, hogy Middleton Clutch meg egy jó játékos, de összességében mégsem azt akarod, hogy a bajnoki menetelésedben egy Chris Middleton legyen a kulcs, akinek az utolsó pillanatokban odaadod a labdát. És ez a szintlépés, ez a legdrágább ebben a ligában. Amikor egy borderline all-star szintű játékost akar szupersztárra cserélni.
Igazad van, nem állítom, hogy nem. Meg nem állítottam azt sem, hogy mekkora a különbség a játékosok között, csak felvetettem, hogy egymás mellé téve a két trédet, nem látod igazából azt a hatalmas ugrás különbséget, mint mondjuk Murray és Durant esetében tavaly. Hogy ott egymás mellé tetted, oké, van az egyik polc, van a másik polc, ennyit fizettek érte, annyit fizettek érte. Itt meg kell magyaráznod, hogy de Aiton végül így ide meg oda került, meg Grayson Allen, tehát hogy meg van benne még egy swap. Annyira nem extrém a különbség, és én nekem ez akadt egy picit a gyomromon este, mikor így egymás mellé tettem a kettőt, hogy ha nem mondom meg, hogy kiért cserélt ez a két csapat, akkor nem érzem azt, hogy akkora különbség lenne a két csomag között.
Igen,
de mindegy, persze.
Szerintem még csak egy dolgot érdemes hozzávenni, hogy ugye a Bucks egy picket és két pick swapot adott, ami akkor lesz esedékes, amikor az atletikusságára építő szupersztárjuk és a most cserélt szupersztárjuk már 35-40 évesek lesznek. És Middleton akkor már szinte biztos, hogy nem lesz ott. Tehát egy olyan időszakban, amikor a csapat túl kell, hogy legyen egy rebuilden, de nincs eszetjük ahhoz, hogy addigra a végére érjenek. A Boston pickje, meg amit igaz, hogy 29-ben adtuk, de akkor még Tatum és Brown is a prémiában lesznek. És Tatum, ha jól satszolok, hogyha jövő nyáron aláírja a Supermax hosszabbítását, akkor ez a 29 ez valószínűleg annak a szerződésnek az utolsó éve lesz. Vagy player opciós éve. Minden esetre a Bostonnál nem lehet azt látni, hogy 29-re egy összezuhanás következne. A Bucksnál viszont már 27-re, 28-ra ez prognosztizálható, tehát ez várható.
Maximálisan reális ez az érvelés. Ezzel tudok menni. Oké. Okay.
Teljesen.
Akkor zárásként összegezzük, ha mindenkinek oké ez, hogy Lillardért mit kapott a Portland eddig. Innen már azért olyan őrletesen nagy eszetek nem várhatóak, még hogyha Eaton vagy Robert Williams mozdul is.
Vagy Brogdon.
Vagy Brogdon, ez pláne nem, szerintem ilyen szekendekben mérhető az értéke jelenleg kb. Kapták DeAndre Aytont, kapták Robert Williams-t, kapták a 24-es top 4 védett Golden State first picket, de hát ez 25-re unprotected lesz, de valószínűleg nem lesz top 4 csapat a Golden State, ez szinte biztos.
A drafton.
Tessék?
A drafton nem lesz top 4, ugye odaszól ja, a vélem. Igen. Tehát, hogy ez igen, át fog igen, menni igen. 24-ben, és pont.
Igen, pontosan. Tehát a
valószínűleg a tabellán se lesznek top 4 egyébként, tehát hogy ez az állítás igazából minden, hogy megállja a helyét, csak narancs igen. kötekszik.
Jó, oké. Oké, akkor kapták a 29-es Boston Unprot picket, és a Milwaukee-tól milyen pikkeket kaptak?
29-es.
29-es first-öt, meg a 28 és 30 swapot, igaz?
Uh-huh. Így van.
Hát nem szar, az 3 Unprot pick, 2 swap, plusz 2 fiatal, ha mennyiben Robert Williams, hát életkorban fiatal a térdei, nem?
Kilométeres nincs sok. Fiatal.
Nincs sok, csak az nehéz kilométerek voltak. Meg láb nélkül megtettek. Na mindegy, szóval összességében szerintem egy kurva nagy érték. Ez az ilyen körülbelül, amit Kevin Durantért kapott a Phoenix ahhoz mérhető szerintem. Vagy Rudy Gobertért a Minnesota, de azt engedjük el azt a vonalat.
Kevin Durantért adott a Phoenix.
Oké, okay, ja. És a Brooklyn kapta Kevin Durantért, jogos, köszi.
Jó, azért a Bridges az ott egy nagyon masszív érték.
Hát Ayton is ott van a túloldalon.
Jó, jó, most basszus, tehát tényleg forgass meg bennem a kést, akkor inkább beszéljünk arról, hogy Pritchard hurka. De nem, nekem ez nem megy le a torkomó, hogy Ayton akkora érték. Szerintem, hogyha Ayton...
Nem akkora Ayton, érték, mint Bridges, de van akkora, mint Cam Johnson.
Az lehet. Az látod lehet.
Az valid, pedig, kb. Pedig, a fizetésük is hasonló. Teljesen
pedig el, előbb vinném Keont a csapat, vagy Kemet a csapatomban, mint Aitont. Na mindegy.
Tehát akkor mégiscsak ott tartunk, hogy egy Mikal Bridges-nyi különbség van tulajdonképpen.
Igen, igen.
Hát és valahol a játéktudásban is egy Mikal Bridges-nyi különbség van Durant és Lillard között, úgyhogy szerintem szépen beárazta a liga Lillardot.
Ha. Ügyes volt a Portland nagyon, azt meg kell hagyni. Srácok, ja, integetünk, vagy öklözünk?
Öklözünk, nyilván öklözni szoktunk. Viszont még annyit hozzátennék, ugye, hogy valahol még az elején említetted, Blue, hogy ezzel a kerettel a Portland mehet egy play-in, vagy esetleg play-off körüli menetelést, és akkor ott nem akartam közbevágni, mert olyan szépen beszéltél, hogy valójában ez már most sokkal több lenne, mint az utóbbi 2 évben Lillarddal együtt, amit tudtak tenni.
Pikáns lenne, igen.
Szóval...
Hát, vagy minimum ugyanaz, igen. Tehát, igen.
Tehát nem lesznek szarabbak, és potenciális. Eladták, egy kibaszott nagy csomagért eladták a franchise szupersztárjukat, és instant jobbak lesznek.
Hát, vagy benne nem van. Rosszabbak. Nem rosszabbak. Nem hát rosszabbak, inkább valószínűleg itt nem közelítsük meg.
Jó, ja. Hát top 5 pikjük, vagy top 5 esélyük volt tavaly meg nem tudom, 8. legrosszabbak voltak. Tehát ennél azért nehezebb nagyon szarabnak lenni.
Hát igen, mondjuk ügyesen letankolták mindkét szezonnak a végét, meg is lett érte a jutalmuk, de kétségtelen abszolút. Tehát ezt fontos látnunk, hogy ez volt a legfontosabb motorja a Lillard cserének, és abban a pillanatban, amikor kiejtette a száján, hogy szeretnék elmenni Miami-ba, akkor ugye ezek voltak a friss hírek, hogy nem jön össze a Miami, nem, amikor úgy látszott már, hogy nem jön össze a Miami trade, akkor azt mondta Cronennek, hogy na jó, akkor maradok. És akkor Cronen mondta, hogy nem, nincs visszaút. Mert pont erre vártak, hogy mikor ejti végre ki a száján, és el lehet cserélni. Erre. Igen, erre vártak, úgyhogy nem.
Az előző GM munkája, kirúgták az előző GM-et, amiatt, hogy ő nem mondta azt ki időbe, hogy szeretne menni.
Hát ott nem amiatt rúgták ki, de tehát ott a... nem tudom, értem, ott valami hogy... szervezetben lévő dolgok voltak, tehát ilyen belső működés. Úgyhogy nem szakmai okok voltak a kirúgása mögött.
Már csak egy edzőt kéne cserélni, és akkor tök rá is lenne a play-in.
Amúgy, ja.
Meglátjuk, hogy fiatalokkal mit tud Billups. Meglátjuk. Lehet, hogy Scootnak jó mentor ez a Billups volt irányító mentalitás. Na de, köszönjük. Köszönjük, hogy összehoztuk. Orange, Blue és Brown.
Srácok, én rohadtul utálom az ilyen hosszúra nyújtott elköszönéseket. Jó, hogy ezen túl vagyunk. Sziasztok!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!